Az előbb már próbálta a Józsi az időt húzni, úgyhogy én nem húzom tovább, akkor én elkezdem mondani, jó? Nagyon sajnálom, hogyha nem látjátok megfelelően a képeket, és engedjétek meg, hogy tegező viszonyban kommunikálják, mert különben számomra az eléggé bonyolult lenne. Ami ki lett küldve, a cím ugye az az volt, ha jól emlékszem, hogy siker, kudarc, hivatás, és látjátok, hogy fölé került az, hogy ki voltam, ki vagyok, ki leszek, mert fontosnak tartom, hogy ez egy olyan előadás, ahol a saját életemen és a saját gondolkodásomon keresztül szeretnék minden jelenlévő számára üzenetet, gondolatot küldeni. És a vázlatot azért írtam fel, mert eredendően én olyan előadásokat szoktam mostanában tartani, ahol az embereknek azt mondom el, hogy milyen volt a Somogyi Imre, amikor hitetlen életet élt, milyen volt az az élete, amikor vallásos volt, és milyen az élete akkor, amikor hívővé vált. És úgy gondolom, hogy mindenki, aki jelen van, tud választani, hogy ebből a három kategóriából melyikben tartozik, meg tudja nézni, hogy ő azt a kategóriát hogy éli meg, és mérlegelhető, hogy vajon nem kellene váltani, ja, most elsősorban arra gondolok, hogy a hit irányában. A másik, amit fontosnak tartok a elmúlt időszakban egyre jobban foglalkoztat, az pedig az, hogy amikor hívővé válik az ember, akkor meg kell, hogy változzon a világlátása, és ahogy a Sipos Szabolcs erről beszélt, nagyon-nagyon fontosnak tartom az elhívás kérdését, és azt a két kérdést, amiről én nagyon keveset hallok újabban, az, hogy vajon mi is az a kereszténység, amiről beszélünk, aminek a tagjaivá válunk, illetve mi az a világ, amiben ezek a keresztények utána a céljukat, a küldetésüket meg akarják valósítani, be akarják tölteni. Nem teljességre törekszem, hanem ez a saját gondolatmenetem. Én 1981-ben jöttem haza az akkori NDK, kommunista Kelet-Németország fővárosába, végeztem az egyetemet közgazdászként, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy teljesen elkötelezett ateista emberként jöttem haza, nagyon meg voltam győződve arról, hogy én megvalósítom magamat, reménynél teli voltam, és ugyanakkor tisztában voltam azzal is, hogy az ember élete küzdelmes élet. Tehát én nekem ez körülbelül akkor világos volt. És tudtam, hogy nagyon-nagyon fókuszáltan, céltudatosan kell a dolgokat megcsinálni, mert különben nem fogom jól érezni magamat. És azt hiszem, mindannyiunk számára érthetőek és akár vállalhatóak is azok a célok, amiért én 20 évesen elkezdtem harcolni, dolgozni, fáradni, anyagi biztonságot akartam magamnak, családot akartam magamnak, és a karrieremet akartam felépíteni, és fontosnak tartom, hogy ez egy teljesen tudatos sorrend is volt a számomra. És az is bennem volt, mert úgy szocializálódtam az egyetemen, és előtte a családomban is, hogy közösségbe kell gondolkodni, amit én megcsinálok, és ha sikeres vagyok, ezt meg kell osztanom másokkal. Tehát hittem abba, hogy az ember nem csak önmagának, hanem másoknak is tud jót tenni. És azt kell, hogy mondjam, hogy valójában jót akartam jót csinálni, és úgy is fogalmazhatunk, hogy egy jó ember akartam lenni. És meg kell, hogy mondjam, 1980-as évek végétől a 2000-es évek elejéig én egy, úgy is fogalmazhatnánk, hogy istentelenül sikeres életet éltem. És ezt láttattam az emberekkel, tele volt ezzel a média, én büszke voltam rá, én tudatosan megosztottam ezt politikussal, újságíróval, szomszédommal. Én azt gondoltam, mindenki tanuljon belőle, a rendszerváltás után az emberek akkor fognak egy jó Magyarországot építeni, ha hasonló módon nekiállnak és megcsinálják magukat. Ugye ez egy nagyon fontos gondolat volt. És amit elkezdett már a Józsi említeni, hogy az üzleti életben 1988-ban alapította meg a Farmavid gyógyszergyárat, amiről érdemes megjegyezni, hogy az első magyar privát gyógyszergyár volt a II. Világháború után, tehát nem sok ilyen dolog történt addig, és megcsináltuk ezt a plusz márkát, ami most vagy ismerünk, vagy nem ismerünk,
De azt figyelembe érdemes venni, hogy 3 év alatt a magyar vitaminfogyasztást megdupláztuk ezzel a márkával, és ezzel ráadásul több mint 50%-os piaci részesedést értünk el, ami sehol Európában nem történt meg az elmúlt 50 évben, hogy egy márka ilyen meghatározóvá váljon. És minket érdekelt az is, hogy ezt a ügyet, ezt nemzetközileg mérhető, versenyképes, összehasonlítható módon csináljuk, ezért egyrészt úgy működtettük a vállalatot átláthatóan, másrészt pedig tőzsdére vittük 94-be, mert azt gondoltuk, hogy ez jó, előnyös egy vállalat számára, és 96-ban ennek a modellnek a keretében a Közép-Európában az első, és lehet, hogy azóta egyedül, nem tudom, hogy mást kivásároltak-e a tőzsdéről, tehát a Pharmavitet azt egyszerűen egy óriás amerikai vállalat, a Bristol-Myers Squibb, 110 millió dollárért kivásárolta. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én ezekben az években megéltem azt, amit egyáltalán a üzleti életben ember megélhet. Ugye, hogy szocialista vállalatot csinál, vállalatot alapít, tőzsdére viszi, eladja egy multinak, egy multinak dolgozik, tizenvalahány országnak a üzletét irányítottam, gyárat csináltam, fejlesztettünk, kutattunk. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy eléggé széleskörű tapasztalatot szereztem, közben tulajdonossá váltam, és amikor eladtuk a vállalatot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy magyar kategóriában iszonyúan gazdaggá váltam. Az egyik legnagyobb adózott vagyonnal bírtam 1996-ban. És nyilván már itt a képek, amik nagyon rosszak látható, hogy olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, mint ott középen nem látható, a Bushnak a felesége Laura Bush, vagy az akkori Nancy Brinken nagykövet, vagy itt van a George Pataki, New York állam kormányzója. Tehát tulajdonképpen az ember elkezd felmenni ezen a létrán, hogy fontossá válik, és a környezete is ilyenné válik. És ahogy a Józsi említette, nekem fontos volt, hogy megosszam ezt a értéket, és ezért nagyon sok időt, energiát, egyre többet fordítottam a társadalmi elkötelezettségeimre. Ennek a legnagyobb szabású projektje a Misszió Egészségközpont volt Veresegyházon, amiről sokan talán nem tudják, hogy az úgynevezett irányított betegellátási modellkísérlet, amiben például Biatorbágyon megépült, vagy Budaörsön a járóbeteg ellátó központ, ennek az egésznek a törvényi háttere, a koncepciója, a működtetési modellje, a technológiai leírása az nálunk, általunk készült Veresegyházon, utána ebből lett egy országos projekt, és ezen keresztül több mint 2 millió embernek az ellátását csinálták hosszú ideig, amíg a politika ezt a rendszert szét nem verte. Nyilván fontos volt, hogy ezt a sikert megoszthattam másokkal, fontossá vált, hogy úgy mondjam, a Somodi Imre, a miniszterelnök tanácsadója voltam, mindenhova hívtak, nemzetközileg előadtam, stb. Ami egy sikeres embernek, azt kell, hogy mondjam, életmódjának a részévé válik. Megalapítottuk a Bolyai díjat, ami a mai napig a legnagyobb tudományos díj Magyarországon. Ha jól emlékszem, 100 000 euró az a díj, amit ma egy tudós kap azért, mert ezt a díjat elnyeri. Tehát próbáltuk ezeket a dolgokat felhozni európai színvonalra, mert fontosnak tartottuk. Tehát összefoglalva erről az időszakra azt lehet mondani, hogy a Somodi Imre az épített, mégpedig nem csak magát, nem csak a üzletét, hanem hitt abba, hogy a társadalmat is érdemes építeni. Amit nem láttattam, és amit nem látott a világ talán, az, hogy ez a sikeres élet, ez kudarcokkal is jár. Az én esetemben legalábbis súlyos kudarcokkal, nehézségekkel a háttérben. És ennek én 3 elemét szeretném kiemelni. Az egyik az embernek a túlvállalása, hogy mindenbe belekap, úgy érzi, hogy mindenre alkalmas, mindenre hívják, és előbb-utóbb sok mindenre igen, pont ennek a következtében felszínessé válik, ennek következtében óriási veszteségeket él át. Én így vesztettem el a vagyonomnak egy nagyon nagy részét, mert befektettem ide is, oda is, amoda is, nem volt időm és figyelmem arra, hogy ezt fenntartsam, és ezek a veszteségek. A másik a felületesség, hogy mindenbe beleszól az ember, mert megkérdezik, és azt gondolja, hogy tud válaszolni. És ennek viszont az lesz a hátulütője, hogy nem tud az ember igazán elmélyedni a dolgokba, sietteti a megoldást, túl akar esni megbeszéléseken, üzleti és egyéb ügyeken, aminek nagyon-nagyon sok esetben konfliktus a vége. Tehát elkezd az ember gyűjteni a konfliktusokat. A harmadik, hogy ez a úgynevezett folyamatos élenállás, ez az embereknek a nagyon nagy részét megbetegíti. Én több mint 20 éven keresztül súlyos krónikus betegséggel küzdöttem, de ez nem azt hozta számomra, hogy felül kell vizsgálni az életemet, hanem azt hozta számomra, hogy még több gyógyszert kell enni, mert hogy ez is hozzájárul, hozzátartozik, és hát igen, ilyen az ember élete, hogy ezt ki kell bírni. És a negyedik dolog, hogy az embernek a magánélete háttérbe szorul, már otthon egy idő után nem is nagyon ismerik, ugye, mert nagyon fontos, és állandóan úton van, és állandóan máshol van, és állandóan mással foglalkozik. Ennek a vége az, ami belebukott az én első házasságom, hogy elváltunk. És amit én mára megértettem a hitetlen életemből, mint keresztény ember, az, hogy valójában én akkor is tobzódtam Isten ajándékaiba, tehát én ma tudom, hogy az hitetlen embert is szereti Isten, őnek is ő adta ezeket a lehetőségeket, én ezeket mind magaménak tekintettem. Én azt gondoltam, hogy ezt a Somodi csinálja. És hiába akkor is ő vezetett, én azt gondoltam, hogy magamat vezetem. A másik, amit érdemes a hitetlen vagy világi embereknek végig gondolni, hogy sok jó dolgot csináltam, tényleg őszinte azt kell, hogy mondjam, hogy sok jó dolgot csináltam, és mégis állandóan kielégületlen voltam. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy az ember épít, dicsérik, jó dolgot csinált, tudja, és soha nem tud megnyugodni. A harmadik, hogy egyre több báványai van az ember, báványa lesz az embernek, mert egyszerűen ezen mérjük egymást, igaz? Mekkora az autónk, hanyadik sorba ülünk a miniszterelnöknél, hova hívnak meg, hova nem hívnak meg, hova utazom nyaralni, milyen öltöny van rajtam, mennyi pénzem van, hol van a házam. Ezek azok a báványok, hány média megjelenésem van, ezen mérjük össze egymást a világban. Ettől függ, hogy ki a jó állítólag és ki a rossz. De nekem ezek a bávány etetési folyamatok teljes mértékben felemésztették az energiámat. És végül nagyon fontos az, hogy előbb-utóbb az ember nagy része szerintem pótszerekre kényszerül. Mert elkezdett már folyamatosan enni a gyógyszert, mert állandóan fáj valamit. Vagy rájössz, hogy már minden este iszol, és egyre többet. Vagy rájössz, hogy félrelépsz a család életedben, mert úgy érzed, hogy megengedheted, mert hullafáradtan nem tudom, mit csinálsz valahol. Tehát, hogy gyakorlatilag az ember egyre több bűnt húz maga után, nem beszélek mindenki nevében, magam nevében, és azt éltem meg a környezetemben, hogy nagyon sokan így éltek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez a sikeres Somodi Imre, ez egyrészt ugye ebben az időszakban hitetlen volt, önmagát építette, jövőképe nem volt olyan értelemben, hogy állandóan lépcsőznie kellett előről újra és újra, hogy magasabbra küzdje magát, mert azt gondolta, hogy ez a lényeg. És tulajdonképpen azt is mondhatnánk mai kifejezéssel, hogy egyfajta vallásos, celeb életet él. Tehát az, hogy láttatnia kell állandóan magát, csak éppen jó dolgokat csinált, és nem rosszat. És bizony ebben a folyamatban egyrészt a bálványok hajszolásában eljutunk oda, hogy egyre inkább lefárad az ember. A másik, hogy tornyosulnak a nehézségek, egyre több veszteség, konfliktus veszi körül az embert, és egyszer csak eljut arra a pontra, amikor felteszi magának azt a kérdést, hogy biztos, hogy mindent meg tudok én oldani? Biztos, hogy uralom az életemet még továbbra is? Biztos az, hogy én ebből a helyzetből ki tudok keveredni? És ugye ahogy a kudarcok gyarapodnak, úgy csendesül a sikernek a zsibaja, mert az emberek csak a sikeres emberek után futnak, ugye? Tehát elkezdődik ez a kiüresedés, ez a elhalkulás. És azt hiszem, ez az a helyzet többek között, amikor az ember először meghallja Isten hívó szavát. Nekünk ez 2004-ben történt, amikor Helgával, a feleségemmel az esküvőnkre készültünk, és felmerült, hogy csináljunk egyházi esküvőt. Első házasságom csak állami esküvő volt, tehát hivatalos, és megcsináltuk ezt az eseményt, egy csodálatosan szép esemény volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy semmifajta hitbéli előrejutás nem volt, nem hagyott nyomot bennünk, csak maga az eseménynek az élvezete. Míg nem 2007-ben, amikor a fiunkat Leventét iskolába kellett érnünk, akkor jött a második ilyen hívás, amikor eldöntöttük, hogy nekünk egyházi iskolába kell gyerekünket vinni. Akkor indult Veresegyházon a református iskola és az első osztályba beirattuk Leventét, és mi akkor felelősséget vállaltunk a lelkész előtt, és azt gondolom, hogy Isten előtt is, hogy azt mondtuk, hogy mi úgy fogunk menni az úton Istenhez, ahogy Levent a fiunk is megy. Hogy mi ezt végig csináljuk, ahogy kell. És itt szeretném kihangsúlyozni ezt a kifejezést, hogy csináljuk. Mert nekünk ekkor indult el egy 7 éves időszak, egy 7 éves keserves időszak, mert tulajdonképpen 7 éven keresztül kerestük Istent. Tehát az a döbbenetes helyzet állt elő, hogy mi úgy hittük, hogy végre a helyünkre kerültünk. Ugye, mert Istennel vagyunk. Azt csináljuk, amit kell. Amit azok csinálnak, akik templomba járnak, akik keresztjének. Neki dolgozunk, hogy úgy mondjam. Eljártunk templomba, imádkoztunk, olvastuk a Bibliát, szolgáltunk, adakoztunk. Minden tényleg kiemelkedően ott a környezetünkben. És mégis az üzleti életünk ugyanolyan ramacs volt, az egészségem még rosszabb állapotba került. És kezdtem azon is kételkedni, hogy esetleg a második családban sem fogok tudni olyan családfői szerepet betölteni, amit én nagyon szerettem volna. Tehát még nagyobb volt a kételjem, mert azt gondoltam, hogy Isten szolgálom, neki jót teszek, és ő meg nem tesz nekem semmi jót. Ez egy döbbenetes élmény. 7 éven keresztül, és amit én ebből mára megértettem, és ez nagyon fontos mindazoknak, akik ezen a lépcsőn hezitálnak, hogy úgy mondjam, hogy én ebben az időszakban is Isten csak használni akartam. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember látja, hogy mire volt jó Isten, hogy én megteszek mindent, a Somodi elintéz mindent, és amit nem tud, arra imádkozok, hogy Uram, légy szíves, intézd el. Én élek, ahogy élek, beszedem a gyógyszereket, stb., és imádkozok, hogy Uram, gyógyíts meg. És akkor, amikor se nem csinálja meg a döglődő vállalatomnak a megjavítását, az egészségem meggyógyítását, akkor azt mondom, hogy Uram, én mindent megcsináltam, te meg semmit. Hát hogy van ez? Akkor hogyan lépünk ebből tovább? Akkor már Isten se oldja meg a problémánkat, ugye? Tehát teljesítményemmel akartam megnyerni, de Isten nem szolgált nekem. Valójában ma már azt látom, hogy én a világi bálványaimat lecseréltem tulajdonképpen Istenre, és azt gondoltam, hogy így a dolgokat végre én meg fogom oldani. És ezek a cselekedetek megvalósultak, Isten viszont nem úgy reagált rá, hogy én szerettem volna. És arra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami szerintem nagyon-nagyon kemény állítás, és meg vagyok győződve, hogy igaz, hogy Isten szemszögéből teljesen mindegy, hogy valaki vallásos vagy hitetlen ateista. Mert egyik se az ő uralma alatt éli az életét. Azt is mondhatnánk másik szemszögből, hogy érdemes mérlegelnünk, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy kik a templomba járó önelégült vallásos tömeg tagjai. És ugye ez egy komoly kihívás, amikor keressük azt, hogy jó, de hát akkor kik a hívők. És engem Isten harmadszor is hívott, 2014. februárjában, Biatorbágyra egy ilyen férfi csendes hétre egy barátom elhívott egyik napról a másikra, és ott egy olyan hatalmas változás történt az életemben, amit addig soha nem éltem meg, mert egyszerűen életben talán először átadtam a vezetést valakinek, én akkor nem voltam tisztában ezzel, hogy ez hogy is van, de elmentem annak ellenére, hogy tele volt a naptáram, hogy nagyon-nagyon nem kívántam a Biatorbágyi belmisszióba menni, aki ismeri, az tudja, hogy nem egy egyszerű hely. Nem akartam 70 idegen férfi közé bemenni, akinek szörnyű bajai vannak, stb. Stb. De amit első nap a bemutatkozásnál megéltem, hogy nem az a Somodi Imre volt ott, aki eddig a megszokott volt számomra, hogy hallgatom a drámákat, hogy öngyilkosság, alkoholizmus, elváltam, vertem a feleségem, stb. És akkor az ember mondja mindig, hogy hál' Istennek, nem? Tehát én jobb vagyok, nekem rendben, én rendben vagyok. Ehelyett egyre inkább az a kérdés nyomasztott, hogy mi van akkor, ha az én drámám ugyanakkor, mint ezeké, csak én nem úgy értékelem. Tehát mi van akkor, hogyha tényleg azért kerültem én oda? Mert nekem is szörnyű nagy bajom van. És gyakorlatilag ebben a folyamatban ott 5 nap alatt én teljesen összetörtem már, mint azt mondanám, hogy a büszkeségem. Ez az önigazultságom. És tulajdonképpen lepattogzottak rólam azok a burkok, amiket az évtizedeken keresztül fölépítettem, hogy én ilyen vagyok, ilyen akarok lenni, ezt akarom megmutatni, ilyennek lássatok. És egyszer csak látta az ember a csupasz, brutálisan, szörnyű állapotban lévő embert, és teljes mértékben elesetten az volt az érzésem, hogy ebből én képtelen vagyok kimenni. És tulajdonképpen semmi másra nem vágyultam, mint hogy valakinek átadjam az irányítást. És megszólított Isten. Tehát egy olyan hihetetlen váltás volt, a évtizedeken keresztül betanult, elfogadott és dicsőített, én vagyok a magam ura, tudom, hogy hogy kell megcsinálni mindent. És ez az állapot, amikor azt mondott, hogy Uram, vedd át az irányítást. És Isten megszólított, azt kell, hogy mondjam, hogy révbe jutottam, ezt éreztem, és tulajdonképpen ezzel egy egészen más dimenzióba került az életem, az együttműködésem Istennel, és rájöttem, hogy a rendnek ugye az a lényege, hogy ő az Úr, és én vagyok, aki szolga vagyok, és őt követni akarom. És ami fontos, hogy rájöttem, hogy a megtérés lényeg a megadás. Az, hogy átengeded a kezdeményezést, átengeded a döntést, átengeded a sorsodat. És valóban egy Isten központú életet akarsz élni. Nem azon gondolkozol, hogy tudsz valahogy egy kis kanyarba azért olyan dolgokat csinálni, amit akarsz. Hanem tudod, hogy csinálsz hibákat, de megakarod, tehát bűnbocsánatot akarsz kapni érte. És elindulsz a megszentelődés útján. És nekem ezen az úton nagyon-nagyon fontos volt, hogy 2015-ben a Józsi által említett fiúság konferencián vehettem részt, és én ott értettem meg, hogy nem lehet igazán Istennel élni úgy, hogyha te csak a rendet látod. Hogy ugye a kereszténységben nagyon nagy tömegben, hogy állandóan a úr-szolga viszonyról beszélünk csupán. Hanem magadévá kell tenni azt a tényt, hogy megtéréseddel Isten magához von, az Atya fiává válsz, amit el se tudunk fogni. Az ember nem is tudja igazán kiejteni, nem tudod átélni, hogy a világ mindenség ura az, aki az apám, és Krisztus a testvérem. Hogy olyan szeretet kapcsolatba kerülök, amiben jobban senki nem tud kerülni a világon, bármit csinálsz. Olyan hatalmi kapcsolatba kerülsz, aminél nincs nagyobb. És nincs semmi okod arra, hogy féljél, hogy kétségbe essél, hogy el legyél keseredve. Tehát a rend és a szeretet együtt adja azt a nagybetűs életet, amit szerintem érdemes élnünk. És ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy rögös út. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk nincsen gondjunk. Nem azt jelenti, hogy nem leszel beteg, stb. De én maga kiegyensúlyozott vagyok, egészséges vagyok, őszinte vagyok, és azt gondolom, hogy bizonyos értelemben még szerethető is. Mert hogy ez egy fontos dolog ebben a kérdésben. És itt szeretnék tovább ugrani, mert idáig ez körülbelül egy bizonyságtétel, ahogy a keresztények körökben ugye ez van. És szeretném azt a figyelmetekbe hozni, hogy jó, de megtértem, és akkor keresztény emberként mi is van velem. És amire én rájöttem, és utalok a Szabolcsnak az előadására, hogy idáig mindannyian önmagunkat vagy a szüleinknek az elképzelését követjük, ugye? Ki vagy te? Én az vagyok, amivé akarok lenni. Ki vagy te? Miért vagy ügyvéd? Azért, mert az apám is ügyvéd volt, és a ügyvéd irodát át kell vegyem. Tehát abban a pályában ez. De amikor megtérsz, akkor fel kell tenned magadnak a kérdést, hogy Uram, minek teremtettél engem? Tehát vajon a Somod Imre miért van a földön? Mert nyilván nem azért, amit ő akar csinálni, vagy nem feltétlenül azért. Elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon mi az a talentum, ami tényleg olyan speciális és olyan dolog, amit érdemes megvalósítanod. És röviden, hogy ezt az én esetemben érzékeljétek. Tehát én a múltból hozott, hogy úgy mondjam, olyan fontos dolgokat, amivel küzdök, abban itt hármat emeltem ki. Az első, hogy én mindig a jövőbe éltem, ahogy a Józsi is említette, én nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy mindig legyenek céljaim, amit meg akarok valósítani. De ebbe odáig mentem, és csak egy példát, hogy mondjak, hogy 2002-ben azt hiszem kaptam meg a Magyar Köztársaság középkeresztjét, ami egy nagyon nagy kitüntetés és elismerésem lett volna. És ha hiszitek, ha nem, amikor mentem a parlamentbe az átvételbe, akkor felhívtam, akkor volt személytitkárom, és felhívtam a személytitkáromat, és megkérdeztem, hogy milyen kitüntetések vannak fölötte, mert hát még nem voltam 50 éves, hogy mi az, amit még megnyerhetek majd, ugye? Tehát az ember azt mondta, hogy ezt a lépcsőt megléptem, engem ez tulajdonképpen már nem érdekel. Engem az érdekel, hogy mi az a következő, ahova föl kell mászni. És ez azt jelenti, hogy soha nem tudsz örülni annak, amit van. Mert mindig azon gondolkozol, hogy hova kell tovább menni. A második az az, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy nem kell a pénzhez érteni, nem kell foglalkozni a vagyoni állapotoddal, mert marha egyszerű az élet, mindig sokkal több pénzt kell csinálnod, mint amit elköltesz. És én így éltem az életemet, és sajnos egy borzasztó nagy problémával válik egy idő után, vagy az, hogy az embernek elfogy a pénze, és akkor már nincs több, mint amit elköltene, vagy az, hogy rájössz, hogy ezzel egy borzasztóan kemény herdálásba éled az életedet. Azt mondod, hogy nem számít, hogy mi folyik el, én úgyis többet csinálok. És a harmadik ilyen veszély, hogy úgy mondjam, ami ellen küzdök, az az, hogy én önfejű voltam minden téren. Ahogy láttátok is, én nem csak üzletember akartam lenni, én egészségügyet, tudományt, mindent meg akartam oldani, és ebből adódott, hogy mindenbe meg akartam mondani a tutit. És ezen nagyon-nagyon sokat vesztettem. Lelkileg, emberi kapcsolatban is, anyagilag is. Másik oldalról, amit én keresek, az, hogy vonzó példát akarok élni a küldetésembe. Tehát ha megtalálom, hogy mi az elhívásom, azt szeretném úgy csinálni, hogy az emberek azt mondják, hogy igen, ez jó, ez érdekes, de jó, hogy ez az ember ezt csinálja. Szeretném megélni azt, hogy harmóniában zajlik az életem. Hogy meg tudjak bízni más emberekbe, hogy legyenek olyan barátok, testvérek, üzletársak magam mellett, akikre rá tudom a életemnek egy jelentős részét bízni. És hogy legyen egy olyan csiszoló közösség körülöttem, aki hajlandó őszintén megmondani a kritikát, aki támogat a legrosszabb helyzetekbe is, és akikkel én is így tudok együtt élni. Az elhívásom másik oldalán, hogy mi a erősségem. És ugye mindenki megkeresheti a saját életébe. Én három ilyen dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy komplex látásom van, komplex folyamatokat uraltam, vagy működtettem, vagy irányítottam egy vállalatot, egészségügyi projektet, és sorolhatnék sok minden mást. Ugyanígy azt tapasztaltam, hogy rendkívül jó volt a meggyőző képességem, és úgy gondolom, hogy ez most is így van. Nem véletlenül tudtam nagyon sok pénzért eladni a cégünket, nem véletlenül tudtam korábban tőzsdére vinni, nem véletlenül tudtam nagyon magas áron eladni a ingatlanaimat, amik voltak. Tehát én meg tudom győzni az embereket. És megint ugye azt szeretném lássátok, hogy amit te abszolút egoista célok mentén alkalmazó, benned lévő tehetség, azt lehet más célok érdekében is, például a meggyőző képességet ugye használni. És a harmadik dolog az a jövőbelátás, hogy nem az a része fontos igazán, hogy én a jövőbe akarok élni, de az fontos, hogy a jövőt akarom látni. És az álmom tekintetében én három dologba szeretnék élni. Az egyik, hogy harmóniában legyek a feleségemmel, hogy elmondhassuk, hogy mi ketten egyek vagyunk, hogy révbe tudjuk juttatni a gyerekeinket, hogy elmondhassuk, hogy arra jutottak a gyerekeink, ahova Isten szánta őket. És hiszem azt, hogy az a tudás, amit hitetlenül, vallásosan összeszedtem az életbe, az hasznos lesz arra, hogy úgy mondjam, Magyarországon Isten népét azt fel tudjuk ébreszteni. És ha eljut oda az ember, hogy hívő keresztényként végig gondolja, hogy mi az ő elhívása, mi a küldetése, akkor érdemes szerintem körülnézni abba is, hogy de mi is az a keresztény környezet, amiben vagyunk. Mert tudni kéne azt a világot, amiben az ember hatást akar gyakorolni, hogyha nem csak otthon akarod ezt csinálni, meg a gyülekezetedben. Szeretném ezt a kérdést felvetni előttetek, hogy egyáltalán egy ilyen friss keresztény ember hogy látja a kereszténységet, és azt gondolom, hogy az üzleti vagy a tudományos életben is az egy nagyon egyszerű logika, hogy van egy elméleti optimum, van egy gyakorlat, és elgondolkodunk azon, hogy a gyakorlatot hogy lehet közelebb vinni az elmélethez, hogyha nincs ott. És én azt mondom, hogy az elmúlt években sok-sok okos emberrel beszélve, sokat olvasva, én oda jutottam, hogy tulajdonképpen ugye a hívő ember elmondhatja, hogy a Szentírásban meg van fogalmazva, hogy mi a küldetésünk, hogy mi is Isten akarata. És nagyon érdekes, hogyha végig gondoljátok, hogy például az van, hogy egy az egyház, ugye? Hogy egy Isten népe. Hogy azt mondjuk, hogy kell, hogy legyen egy valódi hívő közösség azok az emberek, akik tényleg hitre jutottak, és nem akik vallásosak, vagy azt hiszik, ugye? Hogy ugye azt a kifejezést szokták használni, hogy a Biblia metanarratívája, vagy narratívája mentén élnek, ugye, hogy nem vasárnapi keresztények, hanem az életüket élik keresztényként. Tudják, hogy mi az, hogy keresztény életmód, hogy úgy mondjam. Hogy az a küldetésük, hogy az evangéliumot átadják, hogy példát éljenek így, és tudjanak erről beszélni. És ugye azt mondja a Biblia, és azt mondja Francis Schaeffer, csodálatos teológus, filozófus, hogy valójában a szeretet felmutatásával tudunk mi hívők vonzó példát adni a hitetlenek számára. Ugye azt is mondja a Szentírás, hogy a hitetlenek titeket mindig bolondoknak fognak nézni, ha a szöveget akarjátok eladni, mert egy hitetlen számára értelmetlen a hívő szöveg. Az a kérdés, hogy tudtok-e olyan életvitelt felmutatni, ami vonzóvá válik a hitetlen számára, és ezért úgy akar élni. Ez az elmélet. És hozzá belegondoltuk csak néhány gondolt a valós kereszténységről, hogy nem egy kereszténység van, ugye? És akkor elgondolkozhatunk azon, hogy akkor mi van, ha nincs egy kereszténység. Tehát engem például ez borzasztóan zavart, mert én katolikus voltam, és református vagyok. A feleségem az református. De járhatnánk Vácegresre a baptista gyülekezetbe. Ugye, és akkor ember azt mondja, hogy akkor hol vannak a keresztjének? Tehát akkor ilyen nincs is. Tehát kik vagyunk akkor egyáltalán? És én azt látom a kereszténység történetéből, hogy ma is hihetetlenül a gyülekezetek, a egyházak, a felekezetek, ők a földi hatalmi szervezeti kérdésekre fókuszálnak. És ez a sok-sok kereső ember számára nagyon-nagyon unszimpatikus, és sok-sok hívő, vallásos ember számára is unszimpatikus. Azt látom a mai valóságban, hogy a kereszténység átveszi a világ eszköztárát, és gyakorlatilag úgy viselkedik, mint a világ sok esetben. Azt látom, hogy a reformáció tartalmilag megújította a kereszténységet, de formailag nem. Ugye egyszer csak elgondolkozz azon a kérdésen, hogyha százezrek haltak meg azért, mert a reformált kereszténységbe kell hinni, és azt kell gyakorolni, akkor mi van ma, amikor egymás mellett élnek katolikusok és protestánsok? Tehát, hogy akkor ez egy hiba volt, hogy akkor azt mondtuk, hogy több százezre meghalunk, de akkor is ezért ki kell állni? Hogy az hiba, hogy ma nem állunk ki emellett, ugye? Hogy vajon mennyire helyes, hogy teljesen eltérő teológiai álláspontok vannak, és mindenki azt mondja, hogy ő keresztény. És végül ez a két dilemma, hogy lehet, hogy kereszténységnek nincs képviselet, és hogy lehet, hogy a világ fontos ügyeiben nem hallasz keresztény álláspontot. Tehát hogy tudok én egy ateistával leülni, vitatkozni, teljesen mindegy, milyen fontos társadalmi ügyekbe, ha én azt mondom, hogy én nekem a keresztény álláspontom, és nem tudom folytatni. Én azt tudom mondani, hogy nekem a református álláspontom, a katolikus egyház szerint, a baptisták úgy gondolják, vagy a hídgyülekezete. Tehát, hogy ez egy óriási probléma a mai valóságban, hogy ezek a dolgok szerintem nincsenek rendbeszedve. És nyilván nem véletlenül van így, és én sokat gondolkoztam, hogy helyes ezt a kifejezést ide felrakni, hogy az innováció, mint a sátán eszköze, mert ugye, ha onnan indultok ki, hogy a Biblia azt mondja, hogy az édenkertben elszúrtunk a dolgokat, mert hogy ettünk a jó és gonosz tudás fájáról, akkor azt el kell, hogy fogadjuk, hogy azóta a tudásunkat lehet jó és rossz célokra használni. Ez így van. Ezt a nehézséget ezt magunkkal hurcoljuk több ezer éve. És én ma két olyan innovációt látok, ami nagyon-nagyon megnehezíti a kereszténység előretörését. Az egyik az a egyszemélyes közösségek, vagy az atomizált társadalomnak a problémája. másik pedig a virtuális valóság. Tehát egyszerűen az a meglátásom, az az érzésem, az a tapasztalatom, hogy ma mindenki a saját kereszténységét keresi, a saját Biblia értelmezését keresi, a saját viszonyát keresi Istenhez. Beszélünk olyan keresztényekről, akiknek az alapüzenete az, hogy egy közösségben kell élni életüket. És ez a kettő totálisan ellentmondásban van egymással, és úgy gondolom, hogy ma a gyülekezetek, ahogy írom is, ott inkább egy ilyen lelki töltőállomásként funkcionálnak. Elmegyek oda, feltöltődöm, hogy a saját kereszténységemet gyakoroljam, és a saját kereszténységemről ugyanúgy beszélek, mint bármi más kérdésről a világban, hogy nekem van véleményem, sőt, sok esetben még hozzáteszem, hogy egyébként piszokul nem érdekel, hogy másnak mi a véleményem. És a virtuális valósággal kapcsolatban pedig azt szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy itt vagyunk, nézzétek meg, hogy a média mivel foglalkozik, azzal foglalkozik, hogy milyen izgalmas és frankó lesz, hogy lesz ilyen szemüvegünk, a fejünkre rakjuk, és ott leszünk, ahol leszünk. De két dolgot nem látok, egyetlen egy cikket nem olvastam róla. Az egyik, hogy ennek az eszköznek a használatának a túlnyomó többsége erőszak és pornográfia céljából lesz. Ezt mindenki tudja, aki ezzel foglalkozik. Mert micsoda élvezet lesz, hogy azzal azt csinálok, amit akarok. Mert csak fölteszem a szemüvegemet. És a röhely az, hogy a metrón nem is tudják, hogy én most éppen kivel mit csinálok. A másik kérdés, hogy hol láttatok már arról bármilyen elemzést, hogy Jézussal együtt fogunk a Genezáreti tó partján sétálni. Hogy átélhetjük a Bibliát, hogy ott leszünk a keresztnél. Amit ugyanezzel a rendszerrel meg lehet csinálni. És ki csinálja? Hol csinálja? Tehát, hogy nem használjuk a lehetőségeket a mi célunkra, hanem a sátán használja ezeket a lehetőségeket, mert nem hülye. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a világ az fejlődjön, és a keresztények ne tudják utolérni. És ezzel bizony mi nem tudunk vonzó példát felmutatni. És én úgy gondolom, hogy igenis a kereszténységet meg lehet újítani, és szeretném a figyelmeteket felhívni arra a tényre, hogy ez az egyetlen olyan világnézet, ami A-tól Z-ig le van írva egy könyvbe. Ez egy fantasztikus dolog. Mindenki más össze-vissza foltozgatja a sajátját. Ebben nincs mit foltozni, ez ott van. Tehát ilyen kiindulási pontja senkinek nincs. A világ legjobb tudását viszont hozzá kell emelnünk, hogy versenyképesek legyünk ma a társadalomban. Hogy Isten népét egészként kell szerintem gyógyítani, nem pedig felekezetekbe, gyülekezetekbe, kis csoportokba, mert az kevés, nem lesz versenyképes. Hogy kell, hogy legyen egy egységes teológia alap. Lehetnek részek, amiben különbözően gondolkodunk, szerintem semmi gond ezzel. De kell, hogy legyen egy olyan, amit minden keresztény azt tudja mondani, hogy ez én vagyok, e mögé odaállok. És biztos, hogy ez az egész csak akkor működik, ha nem individuumként, hanem szeretetre épülő kisközösségben tudjuk ezt gyakorolni. És az utolsó kérdéskörként szeretném azt a világot felvázolni nektek három példánál, ami vagy lehetőséget ad nekünk arra, hogy keresztényként helyre rakunk dolgokat, vagy eléggé nagy gondokkal fogunk szembe kerülni. Az első az, hogy vajon a keresztény világnézet vereséget szenved-e, a másik, hogy elveszítjük-e gyermekeinket, a harmadik pedig, elveszítjük-e a világ irányítását. Gondoltam, hogy ilyenkor már lehet, hogy az emberek többsége alszik, és ezekről lehet beszélni azoknak, akik fenn vannak, vagy azok is felébrednek, akik eddig elaludtak, mert ez talán érdekes. Említettem a Francis Schaeffer nevezetű úriembert, akinek van egy rövid anyaga, szerintem magyarul nincs meg, aminek az a címe, hogy Christian Manifesto, tehát tulajdonképpen a keresztény kiáltvány. Feltételezem, hogy a kommunista kiáltványra hajazva írta meg ezt a címet. És ebben a nagyon-nagyon rövid szövegben arról azzal foglalkozik a 60-as, 70-es években Schaeffer, hogy miért van elrontva a világ, és mi ennek a tétje. És azt mondja, hogy amit ismerünk, és a tömegdemokrácia ugye egyértelműen szajkóz, az a humanista világnézet. És ő azt mondja, hogyha elfogadjuk azt, hogy humanista, nem keresztény világnézet mentén éljük az életünket, ugye tele van a tévé, ha megnézitek a National Geographic-tól a spektrumig, hihetetlen sok olyan film van jelenleg évek óta most már, ami azzal foglalkozik, hogy a Föld eredete, a világ eredete, stb. ugye fogadjuk el, hogy ez a közösség azt mondja, hogy a anyag és az energia ennek az egésznek a gyökere. De ugye ezzel azt is mondjuk, hogy a gyökér, az anyag és az energia az nem adhat értelmet az életnek, mert ott azért nem tartunk, hogy azt mondjuk, hogy az anyag és az energia az értelmes, igaz? Azt is mondhatjuk, hogy értékrendet se tud adni. Maximum mondhatjuk, hogy környezetvédelem, stb. Fontos. De egyébként nem. És nyilván nincs általános törvénye az emberi életre vonatkozóan, lehet a fizikára, a kémiára, a biológiára, nem tudom mire, de az emberi életre nem. És ugye azt is elfogadjuk, én is így éltem a világi életemet, mindennek a mérték az ember. De bele kell gondolnotok abba, hogy a mai világban mennyire érezzük ennek a hátulütőjét, hogy a mindennek mértéke az ember az időtől és tértől függően változik. Hogy ma egy olyan világban élhetünk, a héten követtétek, ahol egy Donald Trumpnak a Twitterén le lehet hazudni azt, amit a kongresszusi meghallgatáson a FBI-nak a illetékese mond, miközben teljesen nyilvánvaló, hogy amit a Twitteren kiír az elnök, az hazugság. És ebből senkinek nincs semmi baja, mert aki Trump párti, az csak a Twittert nézi, aki utálja a Trumpot, az meg csak a másik oldalt nézi. És eljutunk oda, hogy van két igazság, igaz? És mind a kettő uralkodik. Az egyik tévében ezt tudod megnézni, a másik tévében azt tudod megnézni. Te azt hiszed, hogy ez fehér, a másik azt hiszi, hogy fekete. Megszűnt ugye az, hogy van egy tőlünk független igazság. És ugye a keresztény kiáltványt a 70-es, 80-as években azért fogalmazza meg Schaefer, mert azt mondja, hogy emberek, ez gáz, ebből probléma lesz. És hogyha veszitek a zsidó-keresztény világnézetet, micsoda óriási különbség a másikhoz képest, hogy ott van a végső valóság, a végtelen és alkotó Isten. Nincs vita. Hogy tudjuk, hogy ő létezik és nem hallgat, hisz szól az emberekhez. Megvan az a tőlünk független törvény, amit kell követnünk. És ugye azt kell belássuk, hogy ennek következtében a világnézetváltás az egy minőségváltást is jelent. Hisz, hogy keresztény vagyok, akkor lehet, hogy bűnt követek el, lehet, hogy pogány szokásokat veszek fel, lehet, hogy azokat időlegesen vagy hosszabb ideig is követem, de van egy fix narratívám. Tudom, hogy mi a kályha, amihez viszonyítva már megint valami rosszat csinálok. Ha én ateista vagyok, akkor nem tudok más csinálni, mint magamat követem. És azon variálhatok, hogy minden változik, minden bizonytalan, minden relatív, de jó, holnap ki tudom találni az újabb Somodi Imrét. El tudom dönteni, hogy eddig dohányzott, most nem dohányzik. Most nem dohányzott, most dohányzik. Most szexuálisan, most biszexuális volt, homoszexuális, vagy nem tudom milyen lesz. Eldöntöm. Az én ügyem, ugye? Így élünk. A másik óriási kérdés, ami engem izgat, és szerintem jobb, ha titeket is, az, annak az a címe, hogy a Disney Universe. És erről hallottam egy előadást, utána lehet menni az interneten, aminek az a lényege, és mindenki ezt vizsgálja meg, gyerekénél, unokájánál, rokonánál, hogy ma a világon a gyerekeknek, annak a milliárdnak egyetlen egy igazi nevelője van, az a Disney. Ez valami elképesztő, elképesztően centralizált rendszer. Nincs olyan ország, talán Észak-Korea kivételével, ahol ne a Disney-t néznék a gyerekek. Nincs olyan kultúra, ahol a tömegeknek, a gyerekének, a nevelésének ne a többsége a Disney-n keresztül gyakorlódna, valósulna meg. És vizsgáljátok meg, hogy a gyereketek hány órában tőletek kap nevelést, hány órában tévét, online játékot és okostelefont néz, és hány órába kap értelmes üzenetet a gyerek, a szüle, a iskolába, vagy az egyházba. És ezeket állítsátok arányba, szorozzátok fel, és kérdezzétek meg magatoktól, hogy milyen lesz a gyereke. És nyilván a keresztények ebből még rosszabbul néznek ki, mert fogalmuk sincs, hogy erre hogy kéne reagálni, és tulajdonképpen médiumuk sincs, ahol reagálhatnának rá. És itt van ez a négy példa, csak egész röviden. Engem is megdöbbentett, sajnos én nem nézek Disney-t, és nekem is kell foglalkoznom többet a gyerekeimmel. Tehát az Tehát ezeket én ebből az előadásból vettem ki, ahol ezeket a filmekből veszik ki. Tehát a Small Potatoes nevezetű filmben, és hogy ezt értsétek meg, hogy azt mondja a szereplő, hogy mi kicsik és egyenlőek vagyunk. És ez egy tök jó üzenet. De mivel folytatja, ezért senki ne mondja meg neked, hogy mi a jó és a rossz. Te döntesz. És így belegondolok, hogy a gyerekem 76 ezerszer ezt meghallgatta. És hányszor hallgatta meg tőlem, hogy ez nem igaz, hogy ez nem így van. Ne magadba akarjál 10 éves korodban mindent eldönteni, mert hibás. Hogy a Mulan, amiben van egy olyan sztori, nem tudom, hogy ez a lényege, hogy megmenti az apját. És ugye ez egy csodálatos történet. És azt mondja a végén a lány, hogy valójában azért vagyok itt, mert azt csinálom, amit én akarok. A Frozennél azt mondja, nincs jó vagy rossz, én olyan vagyok, amilyenné alakítom magam. És a végén nem látjátok, nem is baj, ugye a Hannah Montana és az eredendője, ugye a Miley Cyrus, azt hiszem így mondják, tehát hogy azt gondoljátok végig, hogy van egy gyerek, aki 100 milliónak az ájdolja, a ideája, a büszkesége, a báványa, a lányok ilyenek akarnak lenni, a fiúk ilyennel akarnak járni, és ez a gyerek úgy növekszik, hogy totál kifordul magából, pia, kábítószer, szex, mocsokbeszéd, amit el tudtok képzelni, de ő az, akit a gyerekem lát, akin felnevelődött, és a gyerekem azt hiszi, hogy nekem is ilyennek kell lennem, hisz ő így vált, ez a helyes, ezen az úton kell menni. Ugye? És ugye nyilván felvetődik a kérdés, hogy mi a mi feladatunk, és ugye itt van, hogy ezt a feladatot vajon végzi-e valaki, ugye, hogy nyilván a keresztényeknek az ő egy történetükből kellene kiszólni ezekre a történetekre, hogy azt mondani, hogy mi így gondoljuk, és ezért ennek a Disney filmnek ez a része csodálatos jó, de az nem igaz, az nem helyes, az nem úgy van, azt ne kövesd. Fel kell ismernünk a Disneynek a próbálkozásait, az elmúlt hetekben talán figyelme kísértétek, és én nem tudtam, de ebből az előadásból hallgattam meg, hogy évek óta ment a Disneynél, ha belegondoltak, ez egy igazgatósági ülés, ahol folyik a vita, hogy homoszexuális témát berakjunk-e, vagy nem? És ezt lecsekkelik marketing kutatási szempontból, ugye? És ugye két héttel ezelőtt, vagy mikor betették, ugye? És akkor most ott van az a üzenet a tinédzsereknek, hogy a homoszexuális kapcsolat az fontos, és ugyanolyan jó, mint a biszexuális kapcsolat. És mit mond erre a zseniálisan, azt kell, hogy mondjam, a világi Disney? Mi lekérdeztük a gyerekeket. És a gyerekeknek hiányzik, mert azt látják, hogy ez ma fontos a társadalomban. És mi semmi más nem csinálunk, mint amit a gyerekek kérnek. És tökéletesen igazolja magát. És nekünk ezt tudnunk kell kezelni. Meg kell, hogy értsük, hogy nincs semleges üzenet. Vagy káros ez az üzenet, vagy mellettünk áll az üzenet. Ennek következtében állást kell foglalnunk. És hihetetlen fontos életbe vágó, hogy megtanuljuk azt az érvelést, amiben ebbe előre tudunk lépni, mert különben elvesztek a gyerekeink, és ezt értem az alatt, hogy elvesznek a gyerekeink, hogy nem mi neveljük őket, mi ezt ráfogjuk. De ha ezzel nem csinálunk valamit, akkor ezek a gyerekek olyanok lesznek, amilyen ők akarnak lenni. És az utolsó gondolata, ami talán lehet, hogy többektől legmesszebb van, ez a mesterséges intelligenciának a forradalma. És azért szeretném ezt elétek hozni, mert aktuális, és ha minden jó megy, az életünkben aktuális lesz, tehát szerintem igenis kell vele foglalkozni, és akinek még gyerekekkel kapcsolatos felelőssége van, azoknak még inkább. Tehát azt mondják a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatók, ez egy globális, nagyon komoly tanulmánynak az eredménye, hogy tulajdonképpen az emberi haladás, így is nevezhetjük, az egy ilyen, azt hiszem ez a hiperbolikus, talán ez a görbe, tehát egy ilyen mentén most ott van a völgynek a végén, és ez így megy fölfel. Csak hogy értsétek, az az állítás, hogy a 20. század összes emberi fejlődése az már megismétlődött a 21. század első 14 évében. És ez megismétlődik 14 és 21 között 7 év alatt. És a tudomány azt mondja, hogy egyébként, ha a tendencia nem változik, és nem tudják, hogy miért változna, akkor a 21. század ezerszer annyi emberi fejlődést kéne, hogy hozzon, mint a 20. század. A görbe ezt hozza ki. És ez az a görbe, ami mentén az egész infokommunikáció, az egész biotechnológia, az egész nanotechnológia, és sok más, és ezen keresztül tulajdonképpen az egész üzleti élet alapul. Ami hát egy eléggé nyomasztó kérdés. Tehát azt mondják, hogy semmi más bolyunk nincsen, mint hogy a nagyon lapos múltból átlagos emberként vetítjük ki a jövőt, de ennek semmi köze ahhoz a jövőhöz, ami előttünk van a következő években. Annak sincs sok köze, hogy most milyen dinamikával fejlődik a világ, mert olyan borzasztó nagy a növekedés, hogy csak azzal érdemes foglalkozni, hogy mi lesz. És ez a mesterséges intelligenciára azt jelenti, hogy van az úgynevezett narrow vagy szűk mesterséges intelligencia, és ezt mindannyian ismeritek, meg ezzel van ma tele a telefonotok, ezzel van tele a számítógépetek, az autótok. Tehát az, hogyha fékez az autó, ez a narrow mesterséges intelligencia érzékeli, megáll. Ugye az, hogy GPS-en meg tudod mondani, hogy hol vagy és hova mész, legegyszerűbben be tudod azonosítani. De azt is hozzáteszem, hogy van olyan szűk mesterséges intelligencia, ami már az emberen túl működik. Két példa, az egyik a légi közlekedés emberi ésszel már nem kezelhető, tehát tulajdonképpen azok a rendszerek, amik a légi közlekedést mutatják, az vagy működik, vagy nincs. És ugyanilyen a bank, a tőkebefektetésnek a rendszere, aminek a többsége így működik. Tehát ember nem tudja, hogy ma ki mit ad-vesz. Ezt a gépek csinálják egymással. Mi csak a végeredményet látjuk. És ez a narrow mesterséges intelligencia fejlődik egy úgynevezett generalbe, és ez általános az, amikor eljut a mi szintünkre. És a harmadiknek nevezik szupernek, amikor az emberi intelligencián túllép. És ezt sci-fiben mindenki elolvashatja, és azt mondja, hogy kamu. A probléma az, hogy lekérdezték ma ezeket a tudósokat, és az az állítás, hogy az emberi intelligencia szintjét a gépek 2040-re elérik. Ami még nekem is esély, hogy megélem, de a gyerekeinknek meg ez tulajdonképpen az életük. És ugye azt mondják ezek az okos emberek, hogy az biztos, hogy ezen az úton járunk, mert a világ ezen az úton jár, erről nem lehet leszállni. Az biztos, hogy előre jutunk, azt nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a végkicsengése. Csak egyetlen példát, hogy értsétek, hogy ugye a narrow-ból átmenni a general-be, az azt jelenti, hogy egyrészt tudunk-e olyan számítógépet csinálni, ami annyi adatfeldolgozásra képes, mint az emberi agy, ami tudjuk, hogy eszméletlen tehetséges és képességű. Most erre az a válasz, hogy 2025-re $1000 megvehető lesz az a számítógép, ami az emberi agynak a teljesítményét hozza. Ma a létező emberi agy teljesítményt hozó számítógép Kínában is egy-két helyen van, az körülbelül akkor, mint ez a terem, sok százmillió dollárba kerül, és baromi sok áramot eszik. De a számítás az, hogy oda jutunk, hogy $1000 meg fogunk tudni venni egy kis kütyüt, ami annyit csinál, mint az agyunk, és el nem tudjuk képzelni, hogy ez mit jelent. De erre mondhatjuk azt, hogy ennek nincs jelentősége, mert buta marad a gép, ugye? És ez a kép, ez erről szól, most, hogyha fekete-fehérben lenne, hogy ugye a gondolkodásnak a dilemmája az, hogy mi ránézünk, és ez nem rózsaszín lenne, vagy akkor mi most azt mondjuk, hogy ez egy, úgy tűnik, hogy ez egy rózsaszín kő. Ha ezt oda tesszük, vagy oda tesszük egy nagyon okos gépnek, ő azt fogja mondani, hogy ez egy fekete-fehér rózsaszín kollázs. Két dimenzió. Ő nem tudja, hiába nézi, ő neki nem jut eszébe, nem tudja, hogy miért kéne, hogy ez kő legyen. Ugye? Tehát magyarán a intelligencia képességét kell a gépeknek borzasztóan felnyomni. Erre 100 ilyen szaktudósnak a megkérdezéséből a medián válasz az, hogy 2040-re ez a kérdés megoldódik. És az ábra ez pedig azt mutatja, hogy ma a mesterséges intelligencia azt mondják, hogy a hangya és a madár között körülbelül az egérnek a szintjén van. És ugye ez a két kis ember ott azt kívánja jelezni, hogy mi azon nagyon jó fogunk tudni röhögni a következő évtizedekbe, amikor csinálunk olyan robotot, ami úgy működik, mint egy majom. Azt mondjuk, hogy milyen aranyos, vagy milyen béna. De amikor azt akarjuk majd elmondani, hogy jé, ez a gép, ez már majdnem úgy működik, mint egy ember, vagy azt mondjuk, hogy úgy működik, mint egy buta ember, akkor már elment mellettünk a gépnek a teljesítmény növekedése, amit észre se vettük. És ebből a probléma az, hogyha ma azt állítjuk, hogy egy csimpánz nem tud mit kezdeni az embernek a gondolkodásával, mert nem tudja felfogni, mi meg le tudunk nézni rá, hogy szegény csimpánz, akkor 2040-ben előáll az a probléma, hogy mi fel tudunk nézni a gépre, de nem tudjuk értelmezni, mint ahogy a csimpánz nem tud ma minket értelmezni. És ő meg le tud nézni ránk, és kérdés, hogy mit fog kezdeni velünk. Ugye? Fontos-e ennek az intelligenciának az, hogy van például ember? És ugye erre is mondhatjuk, hogy miért kell erről most itt beszélni. Mert engem eléggé idegesít, hogy 2013-ban egy széleskörű kérdőív kutatásban az a válasz jött ki, hogy tehát ez az emberi szintű mesterséges intelligencia 2040-re érkezik, és az ember túlfutó fogalmunk sincs, milyen képességű intelligencia 2060-ra itt lesz. Ez a cikk, amiből ezt vettem, ezt úgy fogalmazza, hogy az ember létrehozza a mindenható Istent itt a Földön, csak ott lesz a mindent meghatározó kérdés, hogy ez egy minket szerető Isten lesz-e. És most nem arról az Istenről beszélek, akit én imádok, hanem arról az Istenről, amiről itt mi csinálunk, mert mindent akarunk, ugye? Mi jöttünk ki az Édenkertből, mert olyanok akarunk lenni, mint Isten, megcsináljuk a mi Istenünket. És az utolsó előtti ábrán, hogy ha belegondoltok, ugye minden, tehát ez a életfalt középen, ami egyébként barna lenne, és ugye azt mondjuk, hogy ezt mindannyian elfogadjuk, hogy az élet az létrejön, valami élőlény élt, és utána ezek az élőlények elhalnak, és akkor jönnek újak, és úgy mellesleg mi, én legalábbis 40 évet boldogan leéltem úgy, hogy kivéve az embert, ugye? Tehát mi azt mondtuk, hogy mi aztán olyan baromi okosak vagyunk, hogy mi nem fogunk kihalni ebből a dologból. És ugye ez a modell, vagy ez az elemzés, amiből én ezt vesztem, ugye azt mondja, hogy valójában úgy tűnik, hogy olyan képességeket birtoklunk, és ezt úgy használjuk, hogy el kell dönteni, hogy, vagy el kéne döntenünk, hogy ez a megsemmisülésünkhöz fog vezetni, vagy az örök élethez fog vezetni. Hisz ha elfogadjuk azt a képességet, amit most előre jeleznek ezek a állítólag okos emberek, akkor valóban ott vagyunk, hogy az ember szembe találja magát önös akaratával, meglátja tulajdonképpen az örök élet lehetőségét, de ezt nem tudja megragadni Isten követése nélkül. És a mindennapi életben ez úgy csapódik le, hogy ebben a cikkben is ez megfogalmazódik, hogy ahhoz, hogy ezt a mesterséges intelligenciát továbbfejleszte valaki, ez nem kell semmi. Ez kell egy pár laptop, és kell néhány ember. Tehát az is egy döbbenetes tény, hogy míg a atombomba kialakításához borzasztó nagy képességek kellettek, és a világűrből lehetett ezeket a dolgokat később már beazonosítani, ahhoz, hogy te egy ilyen mesterséges intelligenciát bármilyen rossz célra használjál, ehhez nem kell semmi más. És a rossz cél ugye az az emberi agyban vagy lélekben benne lehet. A utolsó szlájd arról szól, hogy valójában, ugye, amikor az Édenkertből kijöttünk, és ahogy már mondtam is, ugye birtokoljuk a jó és a rossz tudás, vagy a jó és a gonosz tudásnak a lehetőségét, és látnunk kell, hogy a sátán nem engedi a rossz, hogy úgy mondjam, nem engedi a világba, hogy a jó uralkodjon. Tehát ezt látjuk, nem? Egyre gazdagabbak vagyunk, egyre hatalmasabbak vagyunk, egyre nagyobb eszköztárunk van, egyre inkább uralkodhatnánk természetesen és minden más folyamaton, és egyre több a bizonytalanság, egyre több az ellentmondás, egyre több a veszteség. Tehát ez az egész nem mesterséges intelligencia dolog azért van itt, hogy azt lássátok, hogy önmagunk veszélyeztetése tendál a végtelenhez. Tehát valóban olyan eszközökkel, olyan munkálkodás folyik, ami ezt belátható időn belül megvalósíthatja. Miközben mi tudjuk, hogy krisztusi alapon végtelen jók a lehetőségünk, ez az egész fantasztikus, pozitív képet kaphat. Azt is tudjuk, hogy Jézus el fog jönni, mi ezt hisszük, és ítéletet hirdet, és azt is tudjuk, hogy ő a győztes, aki mindent visz. Ugye? A kérdés az, hogy kit hova visz. Ugye? És tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ezt az alapkérdést újra és újra fel kell tennünk magunknak, Nyilván egy hitetlen ember ezt nehezen teszi, egy vallásos az már annál inkább, és egy hívő pedig abból a szempontból is fel kell tegye, hogy vajon mennyire van itt az ideje annak, hogy ezzel foglalkozni kell, vagy csak hazamegyünk, és megvacsorázunk, és megnézzük a tévében az éppen aktuális filmet, ugye? Engem ez nagyon izgat, nem idegesít, én óriási lehetőséget látok benne, és köszönöm a figyelmeteket.